Wir begrüßen dann Dr. Erik Kormos von der Adventistischen Theologischen Hochschule in Budapest, der hier schon öfters vorgelesen hat. Hauptgebiet, Schwerpunkt ist für ihn griechische Sprache.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és csatlakozom Bácskai professzor úrhoz, aki szabadkozott, hogy angol nyelven készült, és magyarul tartja. Én is hasonló cipőbe járok, de megkérem, hogy a szervezők majd a csak angolul értőknek adjanak egy vázlatot. Menyik professzor úrnál ott van néhány példányba kinyomtatva, és majd a tanulmány is angol nyelvű lesz. A témám, ahogyan itt látjuk, a szövegkritika vonatkozásában az áldozat megjelenítés, egész pontosan pedig Márk evangéliumának a rövidebb végződése szerint. Hadd kezdjem ott, hogy van egy hosszabb, rövidebb vita, amelyet valószínűleg új szövetséges kollégák mindnyáján jól tudunk, a Márk evangéliuma befejezését illetően. Ugye ismert a probléma, hogy egyes szöveg végződések a 16-8-nál másképpen folytatják a szöveget, mint ahogy a legtöbb általunk ismert fordításba használjuk. Mielőtt azonban tulajdonképpen abba mennék bele, hogy milyen tanulságokkal szolgál ez a lehetőség, hadd jelentsek ki három olyan dolgot, amit már nem szeretnék indokolni, hanem állításként szeretnék használni. Ugye az evangéliumok vonatkozásában az, hogy most ebből az összefüggésből kiindulva Márkot tekintem az elsőnek, és nem Mátét. Tehát van ilyen felfogás is, illetve azt a részt, ami a 16-8 után következik, azt hiányzó részként szeretném kezelni, tehát 16-9-től 20-ig terjedő részt. És a harmadik dolog pedig, ami ebből következik az állításaimban, az az, hogy ez a rövidebb végződés Márk evangéliumánál kiábrázolja Krisztust, mint áldozatot, az új szövetség megjelenítését, és nyilván ez a célom, hogy itt e körben, ilyen vonatkozásban erről beszéljek. Ugye leegyszerűsítve a dolgot, a Márk evangéliumának az egyik alapvető textus kritikai kérdés, hogy nem is egy, hanem négyféle végződés között kell döntenünk, hogy vajon melyik lehet az archaikusabb. És ugye ez a kérdés, mint ismert, korán sem olyan könnyű. A Aleffel és B-vel jelzett szövegek, mint Kódex Sinaiticus például, ugye a 16-8-nál fejezik be a szöveget. Ez két nagyon tekintélyes szöveg, mint ismert maga a szövegforrás szerepe a szövegkritikában. A második típusú végződés a 16-8 után egy függeléget tesz, amelyet, hogyha valaki az úgynevezett szinopszis nevű kiadványt használja, úgy a görög nyelvű szinopszisban, mint a magyar fordításában közli is, olvasom a magyar fordítását ennek a szövegnek, hogy mindezeket a megparancsolt dolgokat hirdették, tudnélik az asszonyok, röviden azoknak, akik Péter körül voltak. Ezek után maga Jézus napkelettől napnyugtáig hirdette általuk az örökké való üdvösségnek szent és romolhatatlan üzenetét. Ámen. Tehát itt fejezi be. A betűjeles és számozott szövegvariánsokon kívül a latin és a szíriai szövegváltozatok egy részében is ez a befejezés olvasható. Van egy harmadik variációnk, ebből van a legtöbb. Ugye a betűkódokat láthatjuk, hogy hányféle szöveg forrásban találjuk meg. Itt a 20. vers tér el, az aláhúzott és fehérrel szedett rész, öt olyan szó a görögben, ami az összes többi variációban nem található meg, tehát ez egy hosszabb végződés. Tehát van két hosszabb és egy rövidebb végződés, a második hosszabb végződés pedig az általunk jól ismert, általában egyrészt a textus receptus tekintélyére való hivatkozás miatt vettük át, valamint nyilván a Máté evangéliumával való kapcsolat, és a Lukács féle szinoptikushoz tartozó harmadik szöveggel való kapcsolat miatt, de mindenképpen a 9-től 20-ig terjedő verset ebben a vonatkozásban lehet úgy kezelni, mint egy végződést, egy kiegészítést vagy függeléket, amit semmiképpen nem Márk írt hozzá, hanem a későbbi egyházi hagyomány egészítette ki különböző okok miatt. Nagyjából ez az, amivel szeretnék itt foglalkozni. A következmény pedig, hogy mit lehet ebből teológiailag látni, ez lesz, ami a tulajdonképpeni témám. Van-e valamilyenféle konzekvenciája annak, hogyha szépen végighaladunk Márk evangélium a legsúlyosabb kijelentésein, és egyszer csak megállunk a 16.8-nál, tehát annál a rövid végződésnél, ami a létező legrövidebb, mintha feltételeznénk, hogy ténylegesen ott fejeződött be az evangélium. Itt néhány teológiai attitűd lett számomra igazán izgalmas. Az első, hogy Márk evangélista már az első versben radikálisan elárulja, hogy mi a célja. Ő arról a Jézusról akar beszélni, aki a Krisztus, és aki az Isten fia. Itt is vannak szövegkritikai variánsok, ahol részek hiányoznak, például az Isten fia, Son of God, de angolban hiányzik. Van más variáció is, de alapjában véve a súlyosabb szövegek befolyását nézve, ez egy nagyon fontos meghatározás, és hogyha csak arra gondolunk, hogy a Jézus mint név, mint megnevezés férfi személy esetében nem egy volt, hanem lényegesen több abban a korban, akkor ez nagyon fontos, hogy ő teológiailag tulajdonképpen el akar indítani valamit, ami egy állásfoglalás arról, hogy Jézust Krisztusnak tekinti, és hogy ez pontosan mit jelent. Ami ebből következik, a másik, hogy a messiásságot nyilván az ószövetségi felfogás szerint, ami ugye a felkenettetést jelenti, és annak a három aspektusát, a prófétát, a papot és a királyt, Jézust egyszer egy Illéshez hasonló prófétaként mutatja be, mint csodatévőt, mint olyat, aki példázatokat mond, tehát mindenképp a nép között járó, beszélő, cselekvő próféta, nem pedig az író próféta képét mutatja be. A főpapi szolgálatában, vagy főpaphoz hasonlítható szolgálatában a gyógyításra teszi a hangsúlyt, és ugye valahol nyitva marad az a messiási kérdés végig, egyébként nem csak ugye Márknál, hanem Máténál, Lukácsnál is, hogy hogyan lehet ő király, ugye gondoljunk a Makkabeus háború utáni időszakra, hogy voltak még bizonyos várományosai ennek a politikai széknek. Nyilván Márk ezt nem akarja, ezt a vonalat továbbvinni, hanem Jézusra, mint Krisztusra akarja ezt a képet bebizonyítani. Ebben a vonatkozásban van még egy harmadik attribútum is, az önmagát áldozatként bemutató messiás képe, ami talán legkorábban, ha most kronológiailag haladunk a újszövetségi könyvek megírásának sorrendjében, akkor a zsidó levélben jelenik meg, ami mindenképpen hamarabb íródik szerintem, mint a Márk evangéliuma. De még ha azonos időre tennénk, akkor is megállna ez a lehetőség, hogy Jézus elutasítja azt, hogy neki szolgáljanak, ő akar szolgálni, és felhívja a figyelmet arra, hogy önmagát akarja másokért odaadni. Ez a Márk 10.45-ös textus mindenképpen arra vonatkozik, ahol János, vagy Márk evangélista beszél Jézusnak erről a szándékáról, és itt egy nagyon pillanatra, egy fél bekezdés erejéig meg kell nyilván álljak, hiszen úgy írtam a jegyzetem, valahol megállt, parancsoltam magamnak, és azon kezdtem gondolkodni, hogy én most dogmatikát akarok, vagy biblikumot prezentálni. És hát nyilván ez az a terület, ahol már a szisztematika irányába kezdünk átbillenni, hogy mit jelent az, hogy Krisztus áldozata, vagy önmagát áldozatként bemutató Krisztus, és ebből már akár dogmatikai tételt is lehetne fogalmazni, de itt ezen a helyen nyilván ezt most nem szeretném megtenni, hanem azokat a teológiai állításokat vinném tovább, amelyek aztán megjelennek a Márk evangéliumában a továbbiakban. Az eddigiekből adódóan van három kérdés, ami logikus föltenni. Az egyik, hogy miért olyan fontos az áldozat koncepció Márknak, mint írónak. Mi változott az egyházban, ami redukálta a szöveget, tehát a hosszabb végződés felé vitte a szöveg áthagyományozást, és van-e valamilyen fontos konzekvencia, amit ebből akár a folyamatból, vagy a rövidebb végződésből mi itt e helyen le tudunk most vonni. Tehát hadd térjek a harmadik főpontomhoz, a Jézus mint áldozat megjelenítés fontosságára Márk evangéliuma tekintetében. Ha megnézzük ezt a kérdést, alap irányként azt szeretném megjelölni, hogy nyilván egy evangéliumi történet feldolgozás nagyon sokféle teológiai úton közelíthetünk meg. Van egy történeti vonal, vagy történelmi vonal, ami gyakorlatilag Európában alig-alig ismert, vagy nem nagyon képviselt. Ha mi történelmi vonalat említünk, akkor mindig a történet kritika felé próbálunk húzni, és azonnal Jézus személyével, mint kettős képpel találkozunk az ember és az Isten Jézus Krisztus kérdésével, de én nem ezt szeretném most itt megtenni, hanem azt az irányt hozni, amely, hát az angol száz teológiában így mondják, hogy proof text eljárás. Ugye ezt nem nagyon szeretjük, ugye azt jelenteni, hogy a textus igazol valamit, és nem a textust járjuk körül, hogy azt igazoljuk. De a proof text eljárás a angol száz gondolkodásban azt jelenti, hogy a Biblia szövegét tekintem bizonyítékként, és ha az állít valamit, akkor abból fejtem vissza a történelmet, nem pedig a történelemből fejtem vissza a szöveget, és azt mondom, hogy hát esetleg azzal is vitatkozunk, hogy Márk írta-e az evangéliumot esetleg, vagy nem, hanem azt mondjuk, hogy ez kevésbé fontos, inkább az állítások a fontosak, amelyek itt a szövegben találhatók. Így hát több kérdés a messiássággal kapcsolatosan kijelentésre kerül az evangéliumban. Az első kérdés, mikor jön el Isten országa? Ugye ez mindig a messiásnak szegezik. Hogyha megnézzük a Márk 1.15-ben, Isten országa van közel, Máténál a mennyek országa, tehát itt van egy szövegvariáns, Máté kevésbé konkrétan fogalmaz, Márk sokkal határozottam az Isten országáról, nem a mennyek országáról beszél. Másodkörben Jézus messiásságával kapcsolatosan egy sokkal komolyabb kérdés kerül napirendre, hogy Jahve testet öltésére kell gondolni, ha Jézusra, mint messiásra gondolunk. Nyilván erre a kérdésre sehol nem kapunk egyértelmű választ, nagyon mélyen titkolt messiási titokról van itt szó, ami három különböző helyen jeleníthető meg az evangélium, egyik ugye a Márk 2.7, ahol felvetődik a kérdés, hogy kinek van joga megbocsátani a bűnöket, illetve mi az, hogy ő bűn bocsát, káromlás szól-e, vagy sem. 2.1.19-ben miért nem böjtölnek a tanítványok, miért böjtölnének, ha ott van a vőlegény, és végül a 3.11 kicsit groteszk módon ugyan a démoni hatalmak szájába adva, de kimondják, hogy Isten fia Jézus Krisztus, igen, kimondhatná más is, de a démoni erők mondják ki. Tehát a harmadik messiás kérdés válasz az a Márk 4-ben található, hogyan lehetnek mindezek, hogyan lehetséges. Ugye hívő embernek is állandó kérdés, mind a mai napig bizonyos dolgokról, hogy ez hogyan lehetséges. Itt az ember azt várná, hogy Jézus valami világosabb kijelentést ad akár az egész messiási titokra. Ehelyett az egyik példázatában, a magától növekvő mag példázatában a mond választ. Itt egy szót találunk, ugye évekig foglalkoztam a hapax legomenonokkal, a egyszer előforduló szavakkal, és valahol mindig rákeresek, ha valamit kutatok, hogy találok-e ott valami érdekességet. Hát itt van egy olyan, hogy automaté, tehát a mag magától nő, titok, nem lehet megmondani, benne van, kódolva magba. Ezt a szót még egyszer csak akkor használja az Új Szövetség, amikor Pál és Szilás börtönben vannak, és magától automaté leugrik a bilincs, illetve kinyílik az ajtó. Ez Jézus válasza arra, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy hát vannak dolgok, amiket nem kell megérteni, ez a titok része, hogyha mindent kijelentene, mindent megértenénk, akkor nem kellene tulajdonképp hinni. A következő rész, itt tulajdonképp egy szerzőre szeretnék utalni, John Dartra, Decoding Mark, aki végigvezeti ezt az irányvonalat az egész könyvön, hogy a rejtett szimbolizmus hogyan jelenik meg Marknál, mit szimbolizál, mit akar kifejezni. Nyilvánvaló, lehet vele vitatkozni, és nem szükséges mindenkinek ezt az irányvonalat követni. Egy példát mindenképpen akartam arra vonatkozóan mutatni, hogy hogyan találunk irodalmat a kérdéshez, vagy annak a tovább gondolásához, hogyha esetleg valaki ezt szeretné megtenni. És hát ami bennünket itt jobban érdekel a vége felé, milyen teológiai lehetőségek vannak a rövid végződésben, hiszen azt ígértem már az elején, hogy én azt tekintem archaikusnak, és a kiegészített változatot ez esetben már újabb keletű szövegvariánsnak említeném. Itt egy szerzőre szeretném felhívni a figyelmünket, Samuel Bacciocchi, ő olasz volt, sajnos már nem él. Híres arról, hogy 1977-ben Rómában a Gregorián Főpapi Egyetemen doktorált hetednapi adventistaként a pápa külön engedélyével. Mind a mai napig árusítják a doktori disszertációját From Sabbath to Sunday címmel, nagyon híres munka. Talán azóta sem volt ilyen, vagy ilyen volumenű anyag, amely hát megmozgatta akkor a kis protestáns közösségeket úgy, mint a katolikus teológiát, és ő pontosan kutatta ezeket a dolgokat, különösen Jézus áldozatára vonatkozó kijelentéseket, hogy mi lenne, ha tételezzük fel, Márk evangéliumának a végződése rövid szerint lenne a Bibliánkban. Három olyan súlyos állítást tett közzé a disszertációjában, ami erre vonatkozik, és amit itt szeretnék nagyon gyorsan, két percben összefoglalni. Megvizsgálta az úrvacsora vagy eukarisztia kérdést, és azt mondta, hogy van egy tanulság az evangéliumokban, Jézus halála és a feltámadása, bár szisztematikusan elválasztandó egymástól, tehát szisztematikus teológia szerint valójában nem választható el egymástól. Tehát amikor Jézusra, mint áldozatra gondolunk, azt úgy kell látni, hogy a zsidó ünnepekből növi ki magát az eukarisztia szertartás, és mindössze egyetlen egy páli textusra hivatkozik, az 1 Korintus 11.26-ra, hogy az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend, tehát nem a feltámadást, hanem a halált teszi a központba. Másik állítása a húsvéttal kapcsolatos, hogy a húsvét bár angolban, németben inkább ugye a feltámadás szóból növi ki magát, valójában a páskával kapcsolatos. Itt is egy új szövetségi textust hoz, mindössze egyet, az 1 Korintus 5.7-et, ahol azt mondja, hogy távoztassátok el magatoktól a régi kovászt, egy utalás ugye a kovász eltávolítására, és Krisztusról pedig, mint húsvéti bárányról a mi fordításunkban gondolkodjunk áldozat gyanánt. Tehát itt is Krisztus halála és nem a feltámadása kerül előtérbe. Aztán a harmadik kérdés pedig ugye a feltámadás, hogy mit mondjunk akkor Krisztus feltámadásával kapcsolatosan. Azt mondja, hogy a feltámadásról szóló textusok természetesen keresztény ünnepet vonzanak maguk után, de elsősorban ennek eszkatológiai jelentősége van. Szóval gondoljunk az első kereszténységre, ahol nagyon sok mártír lett. Nekik az volt a biztatás, hogyha mártírként meghal, akkor van feltámadás, hiszen Krisztus az első, mi leszünk a folytatásai Krisztusnak a feltámadásban, tehát inkább súlyosnak érzi ezt a motívumot, mint azt, hogy például a húsvét vonatkozásában a feltámadást, mint sem az áldozatot ünnepelnénk. Nagyjából így tudnám összefoglalni mindezeket. Köszönöm a figyelmet, és majd a tanulmányomban természetesen ennél részletesebben ki fogom mindezeket fejteni. Köszönöm.